Szeretett fiam, gondolj Jézus Krisztusra, Dávid sarjára, aki feltámadt a halálból, mint ahogy evangéliumom hirdeti, amelyért bilincseket is szenvedek, mint egy gonosztevő. De Isten igéje nincs megbilincselve. Mindent elviselek tehát a választottakért, hogy ők is elnyerjék az üdvösséget, és így részük legyen Krisztus Jézussal az örök dicsőségben. Igaz beszéd ez, ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni is fogunk. Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt uralkodni is fogunk. Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket. De ha hűtlenek leszünk, akkor ő is hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Erre figyelmeztes, kérj mindenkit Istenre. Szóvitát ne folytass, nem jó az semmire, csak a hallgatóság romlására. Azon légy tehát, hogy derék embernek bizonyulj az Úr előtt, olyan munkásnak, aki meg nem szégyenül, és helyesen hirdeti az igazság igéjét. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen
hála. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt, ez az első, halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincsen nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta, valóban jól mondod, mester, hogy ő az egyetlen, s hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte az írástudót, nem jársz messze Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A mai szentlecke Szent Pál utolsó leveléből való részlet. Az apostol életének végső eseményeit illetően bizonytalanságban vagyunk, mert azokról már nem értesít bennünket az apostolok cselekedetei. Bizonyos utalásokból arra következtetnek a kutatók, hogy a hosszúra nyúlt római fogságból még kiszabadult az apostol, sőt több utazást is tett, még ismét rómaiak fogságába került. Ennek sem az okát, sem a körülményeit nem ismerjük. Viszont a levél hangulatából kitetszik, hogy az apostol közel érzi élete végét. Éppen ezért ezt a levelet úgy szokták minősíteni, hogy ez Szent Pál végrendelete. Egy másik tartalmi besorolás szerint a lelkipásztori levelek közé számítják, mivel kedves tanítványának ad instrukciókat ahhoz, hogyan vezesse és őrizze meg a rábízott híveket. Így tehát ebben a levélben a hosszú és sok szenvedéssel teli, de ugyanakkor sikeres apostoli munka összegzését is kapjuk. Az apostol hangvétele nem oktató vagy aggodalmaskodó, hiszen Timóteus már sok feladatban segítségére volt, sőt kényes ügyeket is sikeresen oldott meg. A levélnek inkább búcsúzó és jó tanácsokat hátrahagyó jellege van. A levélben ugyanis a saját dolgairól is szól, meg a feladatokról is. Ugyanakkor biztatni is akarja tanítványát, felismerve a jelen és a jövő veszélyeit. A tennivalókat az örök élet szemszögéből nézi, és a már oly sokszor megtapasztalt isteni kegyelem segítségének tudatában értékeli. A most hallott szövegrész közepén lévő sorokról úgy nyilatkoznak az elemzők, hogy az nagy valószínűséggel egy őskeresztény himnusznak a részlete, idézése lehet. Talán ezért is kezdi úgy az apostol, hogy igaz beszéd ez. Ezzel akarja jelezni, hogy az utána következő szavak nem tőle valók, de teljesen egyetért a tartalmukkal. A Krisztusban való hit és a keresztény elköteleződés nehézségeiről és jutalmáról szólnak ezek a szavak. Ami kissé meglepő, az a vers második része, ha megtagadjuk őt. Ezt nyilván csak a teljesség kedvéért idézte az apostol, hiszen nála ilyesmiről szó sem lehetett. A Timóteushoz írt első levélben pedig így hálálkodik a kegyelmekért: hálát adok Uramnak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatára rendelt. Alázattal elismeri, hogy korábban valóban üldözte a krisztusi tanítást, de hozzáteszi, hogy mindaz tudatlanságból történt. De hűtlenség vagy megtagadás még az üldözések és a bántalmazások között sem merült föl benne. Nyilván kedves tanítványában sem, hiszen Timóteust az első levélben igaz fiának nevezi, ennek a levélnek a köszöntésében pedig szeretett fiának mondja őt. Ez az idézett himnusz talán az üldözések között megtántorodott keresztények vigasztalására szolgálhatott, ezért beszél a halálról és a szenvedésekről, amelyek nem maradnak jutalom nélkül. De azért a keresztény életre nem a halál vagy a szenvedések a jellemzők, hanem éppen a Krisztussal való egység és az ebből fakadó számtalan kegyelem. A fentiek hallatán kétségek ébrednek az emberben. Nem pessimista a keresztény életszemlélet? A bűnt és a szenvedéseket meg a halált látja a földi életben, és semmi többet. Mintha a földi életet végig kellene kínlódnunk ahhoz, hogy aztán eljussunk a boldogsághoz. Valóban a szenvedés és az üldöztetés a jellemző a keresztény életre, a Krisztus követésre? Mondhatnánk azt, hogy csak meg kell néznünk az Úr Jézus sorsát közöttünk, és már választ is kapunk a kételjeinkre. Krisztus a nyilvános működésében előbb csak kétkedéseket, később vádakat és üldözéseket szenvedett, ami végül a gyalázatos halálhoz vezetett. Nem mondható diadalmas életútnak ez. Az igaz, de csak akkor, ha csupán nagy körvonalakban rajzoljuk meg az Úr Jézus pályáját. Pedig abban a részletekben nagyon sok öröm és dicsőség is szövődött. A tanításának kezdeti sikereiről, a hatalmas, messze földről összegyűlt tömegeket nézve, és az nyilván öröm volt az Úr Jézus számára. Vagy éppen a betegek gyógyítása szemmel látható eredményeket mutatott föl. Nem csak a siker volt ebben, hanem a másik ember öröme is, amit a csodatévő hatalma csalt elő a lelkekből, Jairus kislányának visszaadása mekkora öröm lehetett a szülőknek, és magának az Úr Jézusnak is, amikor látta a szülők felszabadult boldogságát. De öröm volt számára az is, amikor megvendégelhette a tanítását hallgató és körülötte kitartó embereket a kenyérszaporítás csodájával. Maga az Úr is érvelt a maga örömeivel, amikor a templomban elmondott szavai után kövekkel támadtak rá, ő pedig ezt mondta: sok jót tettem veletek atyám erejéből, a cselekedetek közül melyikért akartok megkövezni? Igen, itt együtt van a jó tettek öröme és a gyűlölködés fenyegetése. Azt hiszem, a lényeges különbséget az okozhatja, hogy milyen szemszögből nézzük a földi életet. Ha a földi jólét és nyugalmas élvezet szempontjából, akkor valóban a keresztény ember élete egy szenvedés sorozat. Ennek legjobb lenne minél előbb a végére érni. Aki belefeledkezik a pillanatba, az valóban csak a keserűséget fogja látni, mert hiszen a keresztény ember, ha komolyan keresztény, akkor nem e világból való. Ezért ebben a világban, mint idegent, oda nem illőnek kezelik, ez pedig szenvedések sorozata. De van egy másik nézőpont is, aminek sokkal tágabb a horizontja, ami az egész emberi létezést és annak lényegét veszi figyelembe. Ebben is benne van a mindennapok fájdalma és baja, de azt is tudatosítja, hogy ezek mulandók, viszont a Krisztustól kapott élet nem mulandó. Arra kell tehát ráébrednünk, hogy az életünk súlypontja Krisztus által áttevődött a földről az égbe. Az Úr Jézusban nyertük az örök boldogságot, és annak birtokba vétele felé haladunk. Így az egyes napok csak lépcsőnek számítanak a végső cél felé. Egy érettségére készülő gimnazistának nem az egyes napok nehézségei okoznak igazán problémát, hanem az, hogy mindezekkel a végső vizsgára készül. Azt kell elérnie, az a fontos, és az az igazán izgalmas. Egyre közelebb kerülhet hozzá, és ezért igyekszik javára fölhasználni a közbelső idő nehézségeit és izgalmait. Ilyen az igazi keresztény életszemlélete is. Ezt írja le Szent Pál apostol a korintusi levélben. Nem veszítjük el bátorságunkat, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk ugyanis a mennyei dicsőség túláradó örök mértékét szerzi meg számunkra. Pesszimista ez az életszemlélet? Számol ugyan a földi szenvedésekkel, de a hit révén az Isten jutalma lebeg a szeme előtt, és ez ad erőt a jelenhez. Mit olvashatunk ki Szent Pál tanításából és életéből? Azt, hogy a keresztény embernek igen komolyan kell vennie azt az örök életet, amit Jézus Krisztus megígért számára. Nem szabad valami távoli és bizonytalan jövőnek minősíteni azt. Távoli lenne, gondoljunk csak az Úr Jézus figyelmeztetésére, amit a példabeszédekben ad elénk. Esztelen még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Bizonytalan. Milyen annak az embernek a hite, aki az Úr Jézus ígéretét bizonytalannak minősíti? Tudatosítanunk kell, hogy csak ideiglenes a földi életünk, de már most biztos az örök életünk, ha csak ellene nem teszünk. Ami a himnusz második két sorát illeti, Krisztus megtagadásáról szó sem lehet. Az Úr szava egyértelmű, aki megtagad engem, azt én is megtagadom a mennyei atyám előtt. De hát Péter is megtagadta Krisztust. Való igaz, hogy az emberi gyöngeség váratlanul és rendkívüli módon is rátörhet az emberre. Az Úr azonban a tudatos, következetes és konok megtagadásra gondol. Az olyanra, amit nem követ, sőt nem is követhet, bánat. Ezért a megtagadás a válasz az Úr Jézus részéről is. A hűtlenség viszont éppen a magunk gyönge és változékony természetéből adódik. Nem szükségszerű ugyan, de az ember olykor önmagának is tud meglepetést okozni. Ezért int alázatra és óv az elbizakodottságtól az apostol, aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék. Szent Pál szavai arra figyelmeztetnek, hogy inkább bízzunk Isten kegyelmében, mint a magunk erényeiben. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy itt is szükséges a bűnbánat, ami visszavezethet a hűség útjára. Az Úr Jézus hű marad még a hűtlen iránt is. Ő ugyanis mindenkit meg akar váltani és az üdvösségbe vezetni. Ez eltökélt akarata, hiszen erre és ezért teremtette az embert. Ő tehát nem függ a mi kiszámíthatatlan csapongásainktól, hanem megértéssel és irgalommal van irántunk. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké állapítja meg a zsidókhoz írt levél. A mi feladatunk viszont éppen az, hogy egyre álhatatosabbá neveljük magunkat, éppen a Krisztus iránti szeretettel. Így tehát a keresztény ember életszemlélete egyáltalán nem pesszimista, hanem realista. Világos előtte a cél, ami nem e világi, és világos számára az a környezet is, amelyben a cél felé kell törekednie. Meg kell vívnia azt a harcot önmagával, amiről az apostol is beszél. Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész. Ezért szükséges, hogy ne tévessze szeme elől az ember, hová és kihez törekszik. Krisztus szeretete sürget minket. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.